Üdvözlet az uraknak! Mindig érdekelt az a probléma, hogy egy intellektuál, mondjuk egy polgári intellektuál a két világháború között miért és hogyan választotta a kommunizmus eszméjét a megvilágosodáson, a felvilágosodáson túl egy olyan megváltó eszmét, ami hát mindent ígért, hogy mit teljesített ebből belőle, azt hamarosan láthatták. És hát ennek az egyik legkiválóbb képviselője, egyben egy nagyszerű író is, Sinkó Ervin, aki nem tudom, hogy mennyire van a magyarországi kánonon belül, sokan azt mondják, hogy hát nem jelentőségének, súlyának megfelelően. És akinek két regénye azért mégiscsak jelen van Magyarországon, az egyik az Optimisták, a másik pedig az Egy regény regénye. Na most az az ember, engedjétek meg, hogy elmondjam, kicsit poentírozott a dolog, én tudom, de így jobban meg lehet érteni, hogy kiről is beszélünk. Iszák Bábel mondja róla: magyarnak lenni már magában szerencsétlenség, de ez valahogy még megjárja. Magyarnak és zsidónak lenni, ez azonban már kicsit több a soknál. Magyarnak és zsidónak és kommunista magyar írónak lenni, ez valóságos perverzitás. De magyarnak, zsidónak, kommunista magyar írónak és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni, emellett a megboldogult zahermazok fantáziája egyszerűen ártatlan kis pincsi kutya. Nem tudom, ki az a Hermazok, persze. Na, szóval ez a meghatározás Sinkó Ervinnek. Iszák Bábel, aki aztán később, hát ugye a Szovjetunióban vagyunk, megtagadta Sinkó Ervint, mert félt, ez azonban nem mentette meg őt attól, hogy mint japán kémet, már mint Iszák Bábelt aztán Sztálinnel végeztesse ki. Csak egy kis adalék Sinkó Ervin kommunista hitéhez, meg a valósághoz. Hogy látjátok az ő személyiségét?
Megkérdezted, hogy ki ez a Zacher Mazoch. Sikerírú volt, és a mazohizmus szavunk tőle származik. Aha. Az ő művei alapján. De más nem kell tudni róla.
Ja.
Hát Sinkó Ervin nagyon nagy ember, és elképesztő dolgokat írt meg a 20. századból, mert ott volt végig. Na most annyira ott volt végig, hogy egy-két idézettel szeretném bemutatni, ha megengeditek, mert nem nagyon olvasták. Ez a Szemben a bíróval című művéből származik, amelyik érdekes módon 1935-ben megjelent franciául. És hát csoda, hogy ennek alapján a Szovjetunióban nem végezték ki azonnal, amikor oda ment, mint emigráns, 35-től 37-ig volt a Szovjetunióban, és akkor hála a jugoszláv útlevelének, meg a francia barátainak el tudott onnan menekülni, hát az utolsó pillanatban. De majd az életéről több is lesz. Elképesztő, hogy 18 éves korában ő már a kommunben, Újpesten vezető, és mindenkit ismert. Róluk írta az Optimisták című regényt, ahol azért az kulcsregény, tehát nem a saját nevükön szerepelnek, de ebben a Szemben a bíróval című műben megnevezi őket. És azt mondja többek között: a jó katona gyűlöli az ellenséget, és jókedvvel pusztítja, semmiféle bűnvállalási öntudattal. Minden eddig volt hadseregben, ez biztosan így is van, azt azonban, hogy így kell lennie a vörös hadseregben is, nem hittem. Én ismertem egy jó katonát, aki akasztófa alatt állva is utolsó leheletéig jó katona maradt, és aki szeretetből, égő nagy szeretetből ölt. Ez a magyar proletár diktatúra politikai rendőrségének főnöke Korvin Otto volt. A hiba csak az volt, hogy a tető építésének az idejét véltem elérkezettnek, mikor még a ház sem állt. Aztán Samueli Tiborról a következőt írja. Ő látta, hogy mi forog kockás, mert látta, maradéktalanul adta oda magát a jövőjét, melyet ő akart, az ellen a jövő ellen, mely fenyegetett. Nem ismert más problémát, mint a magyar kommun védelmét, s mert hóhér kellett, hóhér volt. Hát mondjuk ezek alapján a Szovjetunióban nem kellett volna életbe hagyni. Következő, még egy ilyen részletet Mikor a diktatúra előtt egy hónapig illegalitásban búvóhelyekről kellett intézni a pártmunkát, sokat voltam együtt egy nagy szál legénnyel. Azok közül a testileg nagyon erős, primitív embereknek a fajtájából való volt, akiben van valami gyámoltalan, és kicsit szentimentálisak is. Utolsó falatját is szívesen osztotta meg velem, rajongott a vezéreinkért, és fáradhatatlan volt a pártmunkában. Ez a Cserny József lett a Lenin fiúk parancsnoka, neki kellett egy időben rajta csapni megrémült ellenforradalmárokon, neki kellett vallomásokat kicsikarni, neki kellett úgy cselekedni, mintha személy szerint vérengző és durva lelkű lett volna, és csak ugyan vérengző, durva lelkű és hozzá még korrupt is lett a legvégén, s láttam, jól érezte magát ebben a szerepében. Virtussá vált, aminek elvben elkerülhetetlen kényszernek kellett volna maradni. Hát ez író. Ott volt, látta, és nem tehetett róla, de meg kellett írnia. Mint még sok minden egyebet is.
Hatos Pál.
Ön érdekes, számomra is nagyon nagy hatású Sunkó Ervinnek az életpályája és az írásai. Nem véletlen, hogy a Tanácsköztársaságról szóló monográfiámat is az ő emlékezéseivel kezdtem. És ami először eszembe jut róla, az a gyengétség. Tehát valami elképesztő telítség és gyengétség van abban, ahogy ír. Mert amit ír, az a század véres valósága. Az a gyilkosságok, azok a gyilkosságok és az a gyűlölet, amely az embereket érinti, vagy éri, és szembenéz azzal a gyilkossággal, az erőszakkal, és itt a legdrámaibb a helyzet, amely annak az eszmerendszernek a szolgálatában történik, amely mellett egy életre elkötelezte magát. És azt hiszem, hogy a Szemben a bíróval az egy kulcsszöveg. Tehát olyan értelemben is, hogy megvilágító erejű abban a tekintetben, hogy valaki miért csatlakozott a kommunizmushoz, vagy pontosabban szólva a szocializmus eszmerendszeréhez. Tehát tényleg az a bíró, ugye ebben a címben az önmaga, sőt, egy jól ápolt kis úri fiú, aki nincs még 10 éves, és aki egyébként vágyódva nézi a falujában, ez ugye Apatin, ez egy jóét sváb falu a mai Vajdaságban, ugye ma Szerbiában van, akkor ugye az Magyarország része volt, a mezitlábos sváb gyerekeket, akik vidáman és nagyszerűen együtt játszanak, és akiket irigyel, mert a parasztfiúk ügyesek, gondtalanul merészek, és akikhez szeretne tartozni, de ezek megverik. Akik megnézik a zsidó fiú fütyülőjét, és utána jut-jut csatakiáltással taszították a reszkető térdű kisfiút az árokba. És ami nagyon érdekes, hogy jön ennek a, nem is akarom végigolvasni, ennek az indításnak egy következő része, hogy ő neki vérévé vált az internacionalizmus. De ez az internacionalizmus nem azt jelenti, amit értünk rajta, hogy a Szovjetunió vezetésével harcot folytatunk, és visszaadjuk a kapitalistáknak, amit érdemelnek, hanem azt, hogy annak a lehetőségnek a kétségbeesett, de annál makacsabb keresését, hogy ez a fajta törés a gyilkos vagy legalábbis erőszakos és az erőszaknak ezt a fajta önmagáért való gyűlöletből fakadó és az egész emberi társadalomnak átható valóságát valahogy kigyomlálni. Tehát, hogy itt tényleg egy gigantikus utópia születik, amelyen nagyot nevezhetünk, fájlalhatjuk is, hiszen tudjuk, hogy mi lett belőle, gulág lett belőle, meg recsk lett belőle, meg Rajk kivégzése lett belőle, meg az 56-os forradalomnak a véres eltaposása lett. De hogyha lejjebb megyünk és megnézzük Sinkó Ervinnek az egyéni életét, akkor azt látjuk, hogy ő tényleg, ahogy Spiró György mondta, ő alig 20 évesen ott van a vezérkarban. Lukács Györgynek a tanítványa, bent lakik a szovjet házban Kumbélával, Samuelivel és a többiekkel együtt, és ő az, aki nem hajlandó gyilkosságot elkövetni. Ő az, aki látja a Csernyéket, akik egy ártatlan, vagy legalábbis semmifajta bűncselekménnyel nem gyanúsítható parasztembert, bizonyos Vén András lelőnek Kecskeméten, és Kecskemét város parancsnokaként megkegyelmez a héjas testvéreknek, azoknak, akik aztán utána egy borzalmas terort csinálnak Orgoványban, Izsákon, mindenütt másutt, és folytatja ezt a fajta tevékenységét a Tanácsköztársaságban a legdöntőbb ellenforradalmi napjaiban, ugye, amikor a ludovikás, tehát ugye a tisztiiskolás katonák elleni megtorlásról lenne szó, tömeges kivégzésről, amit ugye egyébként ugye Samueli is tenne, és ő maga azt mondja, hogy nem bebörtönözni kell, mégsem nem kivégezni kell, és ez a kommunista Sinkó Ervin a Korintusi levelet olvassa nekik, evangéliumot olvassa nekik, egészen furcsán mindig az erőszak ellen dönt. És aztán ugye van egy nagyon érdekes emigrációs életútja, a küzdelme, ugye megírja ezt az Optimistákat, valamikor pont 34-ben fejezi be, és aztán ugye kijut a Szovjetunióba, jó részt Romain Rolandnak, a nagy francia írónak a biztatására, segítségére, illetve ugye az egy regényének a nyitó oldalairól megtudjuk, hogy igazából Károlyi Mihály volt az, aki ugye az ajtót megnyitotta a francia irodalmi körök felé. Tehát egy hihetetlen élet, és ahogy Sándor az elején mondtad, alig ismerik. Sokan, talán még Posler Györgytől eredt az a dolog, hogy hát nem is olyan nagy regény az Optimisták. Én azt gondolom, hogy nagy regény. Tehát, hogy egyrészt egy nemzedék regénye, egy utópia regénye, másrészt szerintem egyébként egy levilincselő történet, valóban nagyon hosszú, de hát mire való a regény, ha nem hosszú, szeretnénk benne sokáig jelen lenni, bizonyos értelemben a saját valóságunkat elfelejteni, hogy egy írói valóság van, ami egyébként nagyon is korrelál a történelmi valósággal, és számomra például sokkal, de sokkal többet mond, mint akár hány hadtörténeti, ideológia történeti, mert számos van leírás a Tanácsköztársaságról. A regény regénye, hát az meg egy hátborzongató leírása annak, hogy mi várt egy kommunistára a 30-as években a Szovjetunióban. Ennek is van egyébként többfajta magyar megfogalmazása, Sík Endrének, ugye, aki az egykori külügyminiszter volt, vagy Hágy Gyulának az önéletrajza, születtem 1900-ban, de egyik sem ér fel a regény regényének a drámai feszültségéig, és számomra nem biztos, hogy ez egy írói erény, de hozzám nagyon közel hozza Sinkó Ervin, hogy a szövegformálás az egész attitűd egy olyan mélységes humanizmust jelez, amely az utolsó portikája időszinte.
Említettétek, hogy milyen fiatalon kezdte, ugye 16 évesen, ahogy Gyuri mondta már, a Népszavába ír, meg a Kassák lapokba, aztán együtt hagyja el a Kassák kört, kikkel, Révai József, Lengyel József, Komoly Átaladárral. Tudján, jön a Vasárnapi kör, még mindig csak 20 éves, igen, és aztán 20-21 éves, amikor a Kommunisták Magyarországi Pártja megalapítója, párttitkár, a Budapesti Forradalmi Munkás és Katonatanács tagja, és ahogy mondtad, Kecskemét városparancsnoka, szóval elképesztő, és utána jön Ausztria, Párizs, Moszkva, ahova kiviszi valami elképesztő naivitással 35-ben az Optimistákat, hogy majd kiadják oroszul. Hát nem olvashatta Bulgakovot, ahonnan ugye a mester végigjárta a különféle kiadókat, meg lapszerkesztőségeket, és hogy is mondta, előkerült egy Lapsonyikova nevű titkárnő, akinek keresztbe állt a szeme a sok hazudozástól, olvasható a regényben, és hát Sinkó Ervin ilyenekkel találkozott. Sőt, volt egy olyan szerkesztő, aki mikor belépett a szobába, azt ő leírta, elbújt az íróasztala mögé, hogy ő nincs itt. Ő neki nem kell dönteni semmiről.
Hát nagy szerencséje volt Sinkó Erminnek, hogy jól nősült. Mert azt a szintén vasárnapi körös rótírmát vette feleségül, aki orvos volt. És végig együtt csinálják ezt az őrületet. És tulajdonképpen Sinkó ír, a felesége meg dolgozik, mint orvos. És az orvosra mindenütt szükség van. Moszkvába is szükség volt. És tulajdonképpen abból az egy fizetésből, nagyon kevés fizetésből éltek meg, meg Iszak Bábel, meg a többiek segítségéből, mert hogy ő nem keresett semmit, miután nem tudta kiadatni a regényét. Na most utána is tulajdonképpen a feleségére van mindenütt szükség, és a Tito partizánok között is. A feleség, mint orvos dolgozik, mint partizán, és a Sinkó pedig cipeli a kéziratait magával, és akkor időnként valamilyen ideológiai fejtágítót tart a partizánoknak. Óriási szerencse. És óriási szerencse, hogy nem adták ki. És hogy ezt a szemben a bíróval című szöveget sem adták ki, meg az optimisták, és semmit nem adtak ki tőle gyakorlatilag, úgyhogy nem került a figyelem középpontjába. Na most mindenki, akivel találkozik, szinte mindenkit kivégeznek, még a Szovjetunióba.
Meg két évig volt ott, igen.
Két évig volt ott, és elképesztő történeteket ír le. Na most Iszak Bábel egyszer Tinónak nevezi, hogy én még ekkora Tinóval életemben nem találkoztam. Ugyanis ott élnek az írók házában, a Moszkva folyó partján. Az egy nagyon-nagyon nevezetes ház. Hát oda gyűjtötték össze, luxus körülmények között éltek az írókat, hogy könnyebb legyen őket megfigyelni.
Ez is benne van a Mester és Margaritában, igen?
Ez is, hát Bulgakov is ismerte ezt a házat. Na most ez egy elképesztő ház, ennek külön feldolgozták a történetét, erre nem térek ki. De az Iszak Bábellel azért van külön jóban, mert az Iszak Bábel, mint francia nyelvű író kezdte a pályafutását, és nagyon jól lehet beszélgetni a Sinkóékkal franciául. Aztán Iszak Bábel szerencsénkre áttért az oroszra. Na most ez az idő, ezt nem tudja a Sinkó, amikor az Iszak Bábel a nagy művét írja, a regényét, a nagy regényt soha nem került elő. És hát van egy nagyon több érdekes feljegyzése van Iszak Bábelről. De először a légkört érzékeltetném, ami megjelenik Moszkvában. Semmit nem tudnak igazából. A Pravda és az Izvesztija, a per, ez az Zinovjev és Kamenyev elleni per. A per nyitányaként olyan hangot ütött meg, amely félelmetesen emlékeztetett az ébredő magyaroknak a fehér terror napilapjainak a hangjára Budapesten a diktatúra bukását követő első hónapokban. Itt kitér a Kosztolányira, arról már beszéltünk. Egy vonatkozásban a szovjet sajtó még felül is múlta az akkori magyar sajtó bosszúvágy delíriumát. A Pravda versikét közölt egy kislánytól, akinek a neve mellé a szerkesztőség oda nyomtatta, hogy 12 éves. Idézett a versből, lőjétek agyon ezeket a veszett kutyákat. Állt a versben, amelyet közszemléletett táblán, fürdőnadrágban olvastunk Ogyesszában. Ha 12 éves kislány ilyen verset ír, ez a társadalmi patológiának megrémítő tünete. A legszörnyűbb az, hogy csak ugyan lehetséges, hogy 12 éves kislány írta. Hogy gyerekek is a pogrom mesterséges atmoszférájának áldozatává válhatnak, ehhez hozzászoktunk Hitler Németországában, ahol felvonulások alkalmával a vidámságról énekelnek, melyet az vált ki, wenn Judenblut spritzt, de a szocialista Szovjetunióba Ezúttal Bábel optimista volt, amikor elmeséli neki. Figyelmeztetett rá, hogy annak idején a Ramsimperben, mikor a vádlottak bevallották, hogy fegyveres beavatkozást készítettek elő a francia vezérkar segítségével, és a többi azelőtt és azóta szabotásperzsben sem volt halálos ítélet. Tehát abban reménykedik a szovjet értelmiség, hogy jó, halálra ítélik őket, és aztán majd megkegyelmeznek. Ebben reménykednek, aztán Bábel is, meg a többiek is megkapták a magukét. Na most Bábel akkor ijed meg igazán, amikor kiderül, hogy ír a Sinkó Ervin a Pravdába egy cikket, nehezményezve, hogy nem adják ki az Optimisták című regényét. Bábel hirtelen más lett, amikor elmeséli neki. Szemem láttára vált más emberré, mint volt az előtt. Kopasz fejéhez kapott, újra megkérdezte, hogy mit írtam ő róla. Tudnik, azt írja a cikkben, hogy a Bábel jónak találta a regényt. Elkérte a levél másolatát, és amikor oda nyújtottam neki, hevesen szinte kikapta a kezemből, nyomban olvasni kezdte, majd levette a pápa szemét, és úgy merett maga elé, mintha valami szörnyű, egyelőre még felfoghatatlan eseményről szerzett volna tudomást. Megijedt. Hát ő tudta, hogy mitől kell félni, mert neki nagyon jó KGB-s haverjai voltak, amik nem voltak a Sinkó Ervinnek.
Ami a kislányt illeti, ugye a 30-as években, vagy talán kicsit később, példaként állítottak a társadalom elé egy olyan úttörőt, aki a saját szüleit jelentette föl, akiket aztán el is vittek a gulágra. Így kell ezt, így viselkedik egy igazi ifjú kommunista. Pali, van-e ez megérteni valód?
Nincs. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ugye, amit Gyuri hoztam, és hát nagyon atmoszférikusan idézett, az milyen ellenpontot kap. Tehát, hogy miért indul el egyáltalán a Szovjetunióba, miért bízik ennyire, miért írja meg a Szemben a bíróval, ami ugye elhangzott már 1935-ben jelenik meg, a végén, hogy a forradalmi erőszakot igenelem, és hogy a Szovjetunió az egyetlen remény. Hát a fasizmus, a nácizmus előtörése, az a fajta lelkesedés, amely egyre inkább elönti egész Európát. A regényének az első bevezető lapjain jelzi, hogy Bécsben már nem az emberek szemét nézték, hanem hogy milyen jelvényük van. Ugye ez a kampós keresztes jelvény, az osztrák fasisztáknak a jelvénye, tehát hogy a fenyegetettségnek egy olyan légköre telepszik rájuk, és nagyon sokakra, ami azt jelzi, hogy hát minden remény meghalt arról, nem csak arról, hogy mondjuk egy baloldali forradalmi átalakulásra kibirtokába Európát, hanem hogy épp ellenkezőleg jön a jobboldali, a szélső jobboldali, a náci forradalom annak minden következményével, épp ahogy ez eljött, és oldalt kell választani. És itt rejlik ugye a tragikuma, hogy tulajdonképpen a Szovjetunió választása, az, hogy ő maga is elmegy a Szovjetunióba, és hát ott megpróbálnak egy időben, megpróbálnak ugye gyökeret ereszteni, aztán hát tényleg hihetetlen szerencséjük van, hogy megúszták, és kijönnek, és hihetetlen szerencséjük van, hogy a háború túlélik Jugoszláviában. Tehát ott olyan tömeggyilkosságok voltak partizán mozgalmakon belül, kívül, hát csak jellemező Titoék több szerbet öltek, mint a német megszálló hadsereg Jugoszláviában 1941 és 1945 között. Tehát, hogy olyan hihetetlen megpróbáltatásokon keresztül menni, és valójában elgondolkodtatja az embert, hogy mit tehetne, és mit tehetne egy hasonló helyzetben. Mert Sinkó tényleg nagyon-nagyon kielezett helyzetekbe jutott, és bizonyos értelemben szerencse, hogy ő ugye jugoszláv állampolgár volt, és bár a titói Jugoszlávia is nagyon véresen indult, azért ott az 50-es évek kezdetétől fogva Sinkó megtalált egy olyan utat, amely hát egy viszonylag korai halála, ugye 67-ben 70, még talán 70 évese volt, halt meg, mellesleg egyébként ugye felesége, akinek mindent köszönhetett, ugye gyászában utána halt, konkrétan öngyilkos lett, miután elrendezte Sinkó iratait. Tehát, hogy végén akadt valami fajta békes korszak, akkor egyébként irodalomtörténészként is publikált, nem is jelentéktelen dolgokat, de valójában az öröksége, és nem eléggé méltányolható öröksége a Sinkói övrnek, a Sinkói életműnek, hogy mit csinálhat az ember egy ilyen helyzetben. Tehát látja a kampus kereszteseket, látja az emelkedést, és a véres diktatúrával szemben ott áll egy másik véres diktatúra, amely, ahogy jeleztétek, tehát, hogy ugyanazt a terrorista nyelvet beszéli, és ugyanazt a terrorizmust alkalmazza.
Hát itt van még egyébként, igen.
Beleőrülni lehet.
Igen. Az egy regényében itt van még a Sosztakovics, ha már itt említetted a különféle. Sosztakovics ugye életveszélybe kerül, ezt a Sinkó megtapasztalja, majd találkozik Eisensteinnel, aki szintén egy összeomlás közepén van, ugyanis kiderült, hogy nem csak betiltják a filmét, de el is égetik. Elégetik. És hát akkor sajnos kiderül, hogy a sátánnak mégsem volt igaza a Mester és Margaritában, hogy kézirat vagy épp filmem még el, de igen, elég. Ezt csak úgy mondom. Aztán a később a jugoszláv időre visszatérünk még, és hát gondolom, hogy Lezsa itt fontos lesz, Gyuri.
Hát Eisenstein összeomlása, amikor sír, belép a szobába, és Eisenstein sír, Babel megnézi. Akkor égetik el, ugye, még nem égették el a kópiákat, de majd elfogják. Közben meg Eisenstein azért ír Sosztakovics ellen. Próbálja menteni, ugye, a művét. Szóval borzasztó helyzeteket ír le, és leírja. És ráadásul egy naplót vezet 35 és 37 között a Szovjetunióban, ami aztán az egyregény nyében megjelenik szó szerint. Tehát ott írja, és fogalma nincs, hogy ezért őt azonnal ki lehetne végezni.
Pedig rászólnak, hogy magának elment az esze. Hogy...
Persze, hát tudják, de olyan őrült, olyan naív, ő is tudja, hogy rettentően naív, de nem teheti meg, hogy nem írja le az igazat. Hát ez az író a nyomorultja, és tényleg csoda, hogy megúszta. Na most az ő tulajdonképpen mindent tud azért mindenről. Amikor rejtőzik 1919-ben, ugye, azt mondja, hogy jönnek hozzá a hírek, hogy mi történik a fehér terrorban. Csendes és békés polgárok kannibáli mámorban vettek részt az utcákon, a lakásokban és főleg a gyárakban folyó embervadászatban. El voltam rá készülve, hogy a fehér terror könyörtelen és vérengző lesz, hisz épp emiatt nem tudtam a diktatúrát elhagyni. Szerette volna egyébként, hozzávetem, mert ő nem akart, rájött, hogy ő nem alkalmas arra, hogy jöjjön. Ez nagyon fontos. Mégis a gyűlöletnek ez az orgiája, az, hogy mint nekem a búvóhelyemen mesélték, különben jó indulatú nyárspolgárok tapsolnak az akasztófáknak, és helyeselnek a kínzásoknak, meglepett. Na most ez az író, hát elszörnyedtem, vagy nem tudom, mit írna egy normál ember, meglepett, mondja, és hát ezzel aztán az öniróniának egy magaslatára jut el. Nem tudok megrázóbbat, mint az öreg Tolsztojt, aki elmenekül hazúról, és mikor oda csődített orvosoktól körülállva, ott fekszik a parasztfiskóban a halottas ágyán, irtózattal és kétségbeeséssel nyög fel. Nem így hal meg egy paraszt. Tolsztoj a szociális problémán keresztül jutott el a kereszténységhez, az etikai kérdéssel, mit évő legyek ebben a világban, hogy legjobban végezem a dolgom? Indul el útjára. És a felelet, minden a gonosztól van, ami intézmény, ami dogma, ami erőszak, ami nem közvetlenül lelkileg eleven. Ezzel végződik ez a 35-ös kötet, ez a kis kötet, amit Magyarországon nem ismernek, mert nem nagyon jelent meg, hát kiadták Újvidéken persze, annak idején folyóiratban eldugva, meg szöveggyűjteményben eldugva, mert kellemetlen volt. Azóta se adták ki újra. Na most, ami az ő sorsát illeti, az egy regényét megírja, még 45 után, és aztán elhallgat, mint író. Hát ez nagyon beszédes. És közvetett megnyilvánulásai vannak ettől kezdve, és kinézi magának nagyon jó érzékel Miroslav Krlezsát, a nagy horvát írót, akinek nagyon különös a sorsa a háborúban meg a háború után. Ő a kommunista, jugoszláv kommunista párt megalapítói közé tartozik, és aztán összekülönbözik velük, és a 30-as évek elejétől kezdve antisztalinista. Az első a maga nevében a világon, a Gorkijon kívül.
Na de ne felejtsd el, hogy ő 1925-ben járt Moszkvában, tehát volt tapasztalata a Klezsának.
Volt, meg hát olvasta, az egész európai újságirodalmat olvasta, van egy fantasztikus, máig teljesen ki nem adott naplója a Miroslav Klezsának, amit nem mernek a mai napig, nem mernek kiadni teljesen. Na most a legtöbb Klezsáról szóló írásában világosan benne van, hogy a Sinkó mit gondol. És akár még a titói társadalomról is mit gondol, csak el van rejtve. Nem tehette meg. Ez a könyvet, ez szerintem Magyarországon nem is került forgalmazásra. Az a címe, hogy Klezsa. Ebben a Klezsáról írott cikkei vannak, némelyiket magyarul írta, némelyiket horvátul, amelyiket Bosnyák István fordított magyarra. Én Ilija Mihálytól kaptam annak idején, ő hozta nekem Újvidékről, így jutottam hozzá. Na most nagyon érdekes, hogy a Klezsának egy fontos, de sikerületlen művéről majdnem egy egész könyvnyi anyagot ír, ez a Banket Blitvában, aminek az első 10 oldala nagyszerű, és utána egy konvencionális regénybe fullad sok száz oldalon keresztül. De mint ideológus ír róla, és az emberábrázolással fölhagyott. Tragikus.
Hát azért az optimistákat mégiscsak kiadták Jugoszláviában 54-ben, Zágrábban, aztán Magyar Újvidéken, az első kötete, hogy olvasom 53-ban, a második 55-ben, és aztán 59-ben ugye megalapítja a magyar tanszéket a Újvidéki Egyetemen. És valóban elhallgat. Te mit gondolsz erről? Ez itt a végső csalódás, vagy a mondani való megszűnte, mert azok az élmények, hogy mondjam, az az élet véget ér, amikor tapasztalni és látni akart, és amit lehetett erről a látnivalóról már elmondta, és tulajdonképpen innentől a hívő élet véget ért, vagy nem is tudom. Hát azt mondják, hogy ő élete végéig kommunista maradt. Mit gondolsz erről, Pali?
Abban én is biztos vagyok, hogy ő élete végéig kommunista volt. Abban, hogy kommunista maradt az élete végéig, miközben mindent látott, tehát mindenfajta útját a létező szocializmusnak, tehát a sztálinizmust, annak a legvéresebb tömeggyilkos orgiáiban, látta azt, hogy rendezkedik be Tito Jugoszláviában, látta azt, hogy mit jelent, hogy feszülnek egymásnak, ugye amikor Tito ugye letér a sztálini útról, legalábbis hogy elutasítja azt, hogy ő maga is az által vezetett Jugoszlávia részese legyen a szovjet birodalomnak, mint társország, mint szövetséges, hogy akkor ugye láncos kutya lett mindenki, és a Titóval való bármifajta asszociáció ugye halálbüntetést ért, mint konkrétan ugye Magyarországon, mint ugye miatt ölték meg ugye a Szovjetunióban Dimitrovot. Szóval, hogy mindezt látta, és mindezről biztos, hogy mindent tudott, és mégis kommunista maradt, hogy ez milyen hasadást okozott, vagy milyen elhallgatást, ezt nem tudom. Tehát, hogy ez egy igazi rejtély, de ezzel ő nincs egyedül. Tehát rengetegen térnek vissza az északi sark körön túról 19-esek a kommunista Magyarországra, és kommunisták maradnak. Tehát gondoljunk csak egy Sinkónál jóval jelentéktelenebb személyiségre, Kelen Jolánra, aki ugye Korvin Otto testvérének, Kelen Józsefnek volt a felesége, és akinek a férjét a Szovjetunióban ölték meg, és aztán írja szakmányban a cikkeit, a tanulmányait arról, hogy a Horthy fasizmus hogy pusztított el mindenkit, holott hát Sztálin jóval több kommunistát ölt meg, mint Horthy rendőrsége, és akár bírósági úton is jóval több kommunistát végeztek ki a Szovjetunióban, magyar kommunistát vagy német kommunistát, bárkit, mint a Horthy Magyarországon. És mindezt le kellett nyelni, ezt el kellett hallgatni. Azért számomra nagyon fontos, hogy ő nem csak kommunista volt. Ő bár jugoszláv író volt, azért elsősorban magyar. Tehát az egy regényének egy nagyon meglepő, hogy is mondjam, felütése az első lapjain, amikor 34-ben ugye szembesülnek az, hogy Ausztria is teljesen fasizálódik, és Európa is, hogy mit ér az ember, ha magyar? Tehát ugye Ady Endrének ezt a felsíró, felkiáltó mondatát, amit ugye egyébként ugye akár a Kuruc-infón is lehet kontextualizálni, teszi föl. És hogy ezért fordul a magyar kultúra, a magyar irodalom történet felé. Lehet egyébként ezen gondolkodni, hogy elhallgatott, és hogy ez mit jelent, de azért a kezünkben van két nagy regény, amelyek őszinték, amelyek, hogy is mondjam, irodalmi tekintetben nem hazudnak, amelyekből egy nem kommunista, mint én is, tudhatjuk minden elhallgatás nélkül, hogy valaki, aki ennek az eszmerendszernek, ennek a gigantikus illúziónak a követője, mégsem rabja, mert akkor nem írhatná meg így ebben a plasticitásában ennek, amit ti is idéztetek, de hát akár csak nézzük végig a Kumbéla portréját, tehát hogy mutatja be nem csak Bábelt, nem csak a Voxnak, ugye ennek a szovjet propaganda, ugye, irodalmi propagandával foglalkozó csúcsszervezetnek a hitvány vezetőjét, aki egyébként szintén úgy végezte, mint a többiek. Tehát, hogy a legbrutálisabb őszinteségben mutatja be, mégis az ítéletek kevésbé élesek. Nem tudom, hogy ezért van-e, vagy másért, hogy ez a regény regénye nem tudott egy nagy antikommunista regényé lenni, mert ha identitást keresünk mondjuk annak, amelyet Timothy Carlton Ash vagy Tony Judd, tehát ezek az angol nyelvű nagy történészek fogalmaztak meg, vagy amely ugye sokkal inkább eljutott a nagyvilág, tehát nem Magyarország, hanem a nagyvilág közönségéhez, mint Leszek Kovákovszkinak, a nagy lengyel filozófusnak, aki egyébként szintén marxistaként indult, és hát átható, háromkötetes, megsemmisítő kritikát írt a marxista filozófiáról, mármint chicagói és oxfordi professzor, akkor, hogyha irodalmi, igazán irodalmi, és nem irányzatos példát keresünk arra, hogy miért tragédia a kommunizmus, akkor a regénye az kiváló lehet erre. Tehát végső soron az, hogy elhallgatott számomra olyan értelemben csak egy hipotetikus veszteség, hogy itt van ez a regény, és én most, hogy készültünk az adásra, én harmadszor vagy negyedszerre olvastam újjá, és most is izgalommal töltött. Tehát azok, amikor mondjuk Babiccsal beszélget a kommun utolsó napjaiban, és Babics hallgatja őt, és félszegen mennek, és hát egy különös láttató erővel jellemzi Babicsot, aki egy félretaposott cipővel megy a járdán, és hallgatja az akkor még nagyon lelkes Sinkó Ervint az utópiáról, a megváltásról, mint a kommunizmus a világ forradalom fog hozni, és azt mondta, hogy sosem hittem a nagy emberekbe, de ma még kevésbé hittek, és leginkább sajnálom azt, pontatlanul idézek sajnos, hogy ez így van, és hát nem teszi hozzá, hogy magát hallgatva. Tehát milyen jellemzése egyébként Babicsnak, akiről egyébként hát azért elég ellentmondásos emlékeink vannak, hogy ugye jellemző írói konfliktusok történtek Babicssal, de hát ez egy olyan regény, amely, ahogy Ottliknak is összesen egy vagy két nagy regénye van, hogyha a Budát is elfogadjuk annak, én magam részéről hajlandó vagyok erre, hogy Csinkó ezzel az életművel is megáll, kérdés, hogy hogyan lehetne őt visszahozni. De talán nehéz, mert nem a magyaroknak ezzel a móriczi anekdotázós nyelvével szólal meg.
Én nekem még szerencsém volt találkozni, csak arra a kérdés, hogy mi maradt ő. A 90-es évek elején a hazajövő emigránsokkal, akik fiatalkorukban sztálinisták voltak, aztán megtértek a forradalomhoz, 56-57-ben leléptek, és megjöttek, és elmondták, hogy micsoda kín, fizikai kín volt kiszabadulni abból, hogy a kommunista hitük nem azonos Jézussal, és a párt nem azonos a templommal. Mert hogy ez oly mértékig itatta át őket, hogy ezzel szakítani igazából egész életükben nem tudtak. És a szenvedés, amin átmentek a börtönök, stb. Nem kérdőjelezték meg valahogy, és akkor hirtelen eszembe jut most Rejtő Jenő, akiről múltkor beszéltünk, aki a Csontbrigádban azt írja, hogy az egyik csontbrigádtag azt mondja, hogy nincs semmink, nincs nevünk, nincs ruhánk, nincs kajánk, a szenvedésünk van. De ez a szenvedés a miénk. Na bocsánat, nem akarok nagyon pszichológizálni. Gyuri?
Sinkó Ervin, hát mondjuk ember az embertelenségben, vagy egy naív ember álma. De közben annyira író, hogy nem érdekes, hogy miben hisz, vagy miben nem hisz. Ő az az ember, aki nem hajlandó ölni. És hát a Pali is már említette, a fiatal ludovikások, akik föllázadnak a kommun ellen. Kikönyörgi őket Korvin Ottótól, hogy ne öljék, ne végezzék ki őket, és akkor egyszerűen elkezd nekik Tolstojról, meg Dosztojevszkijről beszélni. Krisztológiát hirdet nekik. És hát persze hát úgy fogadják az ő tanításait, és heteken keresztül jár be, és próbálja őket meggyőzni. Nem lettek ugyan kommunisták, de életben maradtak, és amikor már bujkálni kell, akkor már Korvin Ottó le is van tartóztatva, tehát neki már nem tudja elmondani, hogy mi lett a ludovikások. Az utcán kettejükkel találkozik, fölismerik, és tisztelegnek neki, mert voltak ilyenek is, mondja Sinkó Ervin. Na, elképesztő jelenet, tulajdonképpen valószínűtlen, és mégis megtörtént, mert ő olyan emberséges volt, hogy tisztelegniük kellett kettejüknek, és nem adták föl. Na most ez a, tulajdonképpen az ő életműve, az saját magáról szól, de ő nem tudta, hogy csak magát írja igazán, és egy nagy alakot csinál vele. Tehát ilyen alakot nem írt senki más a világirodalomban. Ezt csak Sinkó tudta megírni, mert olyan volt. És nem az volt a szándék, hogy saját magát írja meg, hanem azt írja meg, ami történt, akikkel találkozott, amin keresztül ment, és a problémáit. Na most nem terjedt el a világban. Nem ismerik. Magyarországon se, pláne máshol. Jugoszláviában se, hát ott se nagyon ismertek. Itt értek el egy magyar író.
Még a végén használjuk fel ezt a pár percet arra, hogy megbeszéljük gyorsan, amit Pali megpendített, hogy ez a magyar tradíciótól kicsit idegen írói életmű, tehát a befogadását ez is nehezíti. Említetted, hogy ez nem a móriczi, nem a mixáti világ, ami könnyen befogadhatóvá teszi az ő műveit. Ez lenne az ok? Valóban?
Hát nekem erre nincs válaszom, ez nyilvánvaló egy ilyen irodalom-szociológiai recepciós kérdés. Ma minden nehéz, ma egyre kevesebben olvasnak könyvet, nemrég olvastam ugye egy elemzést Plé Csabától, hogy az emberek nem olvasnak kevesebbet, de inkább képeket néznek, és kulcsszavakat keresnek. Na most Sinkó egy olyan hagyományhoz tartozik, amelyben a szöveg az, ami tervezi az értelmet. Tehát nem véletlen az, hogy ugye az optimisták kiadói kálváriájában is jelentős szerepet játszik a könyv terjedelme. Tehát, hogy ez egyszerre teher, másrészt, ha valaki elkötelezi magát, hogy elolvas egy ilyen könyvet, akkor nem tud szabadulni végül is, és elkíséri, és valami olyasmit kap, amelyet kár lett volna kihagyni. Tegyük hozzá, hogy nem egyedüli az, akit nem olvastak, és nem olvasnak, és nincs a befogadói, vagy akár a kritikai figyelemnek még a peremén sem, de aztán majd jön egy újabb hullám, és akkor talán bekerül.
Gyuri?
Hát az természetes, hogy mondjuk a Rákosi meg a Kádár korszakban nem örültek volna neki, és hogy nem Magyarországon jelent meg nagy példányszámban, és hát Újvidéken sem nagyon nagy példányszámban jelent meg, mert hát nem volt időszerű a Tanácsköztársaságról igazat olvasni. És hát utána se. Mert kit érdekel a Tanácsköztársaság? Hát a szemét komcsik. De az, hogy alapvető emberi, morális kérdésekkel szembesíti az olvasót, amelyek azóta is fönnállnak a világban, változatlanul, ezt nem lehet beláttatni azokkal, akiket mindenféle egyéb és ehhez képest súlytalan a problémák érdekelnek.
Igen, szerintem zárszóként én is csak annyit tudnék megerősíteni Spiró Györgyhöz kapcsolódva, hogy igen, rendben van. Tehát van egy történelmi kontextus, a kommunista mozgalomhoz való csatlakozás, a Tanácsköztársaság, a sztálinizmus. De alapvetően amiért Spiró Györgyöt is érdemes olvasni, de amiért Sinkó Ervint érdemes olvasni, az, hogy itt univerzális emberi tapasztalatról van szó. Olyasmivel, ami velünk is megtörténhet.
Köszönöm szépen Spiró Györgynek, Hatos Pálnak a mai beszélgetést is. A szerkesztő Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!